Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom nektek a jó hírt, az evangéliumot írva található Mózes 4. könyvében, a 20. rész első 12 versében, mivel ez egy hosszabb igeszakasz, helyét elfoglalva hallgassa ezt a gyülekezet. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cin pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. De nem volt víz a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bár csak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? És miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, meg ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, és a kapott parancs szerint azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött a botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok is. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, és nem tartottátok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Szeretett testvéreim, a reformációhoz legközelebbi vasárnapon összegyűlt az úrvacsorát is ünneplő gyülekezet, amelyben itt vannak emlékezők, gyászolók, itt vannak örvendezők is közöttünk. Az elmúlt napokban két számomra meghatározó jelentőségű lelkipásztor távozott el az élők sorából, a minden élőknek a közösségébe. Az egyiket úgy hívják, hogy Eugene Peterson, aki egy lelkész teológus volt, 20 éven keresztül egy gyülekezet lelkipásztora, majd elkezdett írni és tanítani olyan dolgokat, amelyek elsősorban is a lelkipásztorok számára jelentettek inspirációt. Ezért a lelkipásztorok lelkipásztorának is nevezték őt, két nappal ezelőtt hunyt el. A másik pedig idősebb bán Béla bácsi, aki a megyénkben szolgált, aki egy nagyon kedves, szeretetteljes, megközelíthető ember volt, tapasztalatban, bölcsességben előttünk járt, mégis nyugdíjas korában is egy volt és egy maradt velünk. Sokat lehetett tőle is tanulni. Amikor a felolvasott rész mélyére igyekeztem látni, akkor ez a történet segített megérteni azt, hogy milyen érzés ez, amikor ilyen embereket veszítünk el magunk elől. Akkor ez kicsit olyan, mint a pusztában vándorló népnek, amikor még pusztább lesz az a hely, és azok az éltető források, amelyeket olyan természetesnek vett, kiapad, nem mintha ezek az emberek lettek volna maguk a források, de legalábbis ők segítettek abban, hogy forrásra találjunk, és most mintha kevésbé találnánk ezeket a forrásokat, mintha a puszta még pusztább és még sivárabb lenne. Különösen igaz ez azokra, akik a hitben példák voltak előttünk, hogyha ők elvesznek, akkor valahogy a hozzáférésünk is, mintha apadna. azokhoz a forrásokhoz, amik segítik a mi hitben való megmaradásunkat. Mózes számára Miriam, a testvére lehetett egy ilyen személy. Vajon miért jegyzi meg a Biblia közvetlenül azelőtt, hogy leírná, hogy a nép föllázadt a szomjúság miatt, hogy meghalt Miriam és eltemették? Feltűnhet, vagy talán eddig nem is nagyon tűnt fel, hiszen ez egy olyan nagyon szótlan, lakonikus megjegyzésként van ott, de mégis lehet valami összefüggés a kettő között. Ezen sokat gondolkoztak a rabbik is, hiszen már 40 év óta nem volt semmiféle lázadás a víz miatt. Pusztai vándorlás során három ilyen történetet ismerünk, amikor a víz hiánya okozott egy nagy válságot, lázadást és felfordulást. Az első az volt, amikor a Vörös-tengeren átkelve, a nagy öröm után, amikor Miriam maga köré gyűjtötte az asszonyokat, és ott énekeltek, hát bizony kifogytak a vizes flaskák, és három nap múlva természetesen mindenki nagyon megszomjazott a pusztában, és akkor történt az első lázadás. Aztán pedig néhány nappal később, mikor folytatták tovább az útjukat, és megint kiürültek a vizes tartályok, akkor ismét Mózes ellen fordult a nép, és meg akarta kövezni. Az első alkalommal Mózes egy botot dobott a keserű forrásokba, a keserű vizekbe, azt a helyet Márának hívták. Második alkalommal pedig Mózes a botjával ráütött a sziklára, és onnan fakadt víz a nép számára. De valahogyan a zsidó írásmagyarázók azt gyanítják, hogy valahogy mindennek, ami víz és szabadulás, ahhoz köze van Miriamnak. Bár a Biblia nem írja le közvetlenül, hogy Miriam halála után apadt ki ez a forrás, de mégis azt látjuk, hogy van valami összefüggés a kettő között. Valami nagyon hiányzott Miriam eltűnésével. Valamit nagyon hiányzott, amit ő képviselt először az Isten népében. A szentség és a hit, hogy várj. Hogy ezek ugyan nagyon sivár és aggasztó helyzetek, amelyek nagyon lehangolónak tűnnek, de várj és figyelj, hogy szent az a hely, ahol vagy, csak még nem értjük, és még nem értékeljük eléggé. És valóban igazuk lehet a zsidó írásmagyarázóknak, van köze Miriamnak, és van köze a víznek és a szabadulásnak. Gondoljunk csak az egész kivonulás történet elejére, amikor elrendeli a fáraó, hogy a zsidó fiú gyermekeket meg kell ölni, belevetni a Nílusba, és ekkor a kis Mózesnek az édesanyja készít egy kosarat, belehelyezi a kis csecsemőt, és elindítja a Nílus folyón, és az ő testvére Miriam az, aki ott figyel, és szurkol, és vár. Várja, hogy mi fog történni. Ő, aki követi ennek a kosárnak a sorsát, és látja, hogy hogyan jut majd ő a fáraó leányának a gondjaiba, és aztán ő az, aki oda megy a fáraó leányához, és elmondja, hogy hol van az a forrás, amivel lehet táplálni ezt a kis újszülöttet, és az édesanyjához visszaviszi, hogy legalább egy ideig tejjel táplálhassa őt. És gyakorlatilag ugyanez ismétlődik nagyobban, amikor a Vörös-tengerhez ér a nép, és a Vörös-tenger előtt megtorpan, és azt látja, hogy ott van az áthatóhatatlan tenger, mögöttük pedig gyülekeznek a fáraó seregei, és akkor Mózes megismétli azt, amit Miriam egyszer már átélt és megtapasztalt, azt mondja a népnek, hogy csak álljatok, maradjatok veszteg, és figyeljetek, hogy az Isten hogyan fog benneteket megszabadítani. Ez az a hitnek a szava, amit talán először Miriamban lehet felfedezni, hogy ő vár, és Istenre bízza a hogyant, és töretlen bizalommal várja az Isten szabadító cselekvését. És amikor átjutnak a falként meredő tenger között, és odaveszik mögöttük az egyiptomi hadsereg, akkor ebből a bénultságból először Miriam az, aki fölébred, dobot vesz a kezébe, maga köré gyűjti az asszonyokat, és hálát adva, körtáncot járva énekelnek és imádkoznak. Mirjám, víz, megszabadulás, megmenekülés. Ez olyan hitet mutat, ami soha nem lehet biztos abban, hogy Isten hogyan fog közbeavatkozni. A hit, amelyik Istenre bízza a dolgoknak a kimenetelét. És azt látjuk, amikor Mirjám meghal, a puszta az még szomorúbb hely lesz. Igazából nincs is ideje gyászolni a népnek, talán csak Mózes gyászolott belül a szívében, keserűen. És Mózes ebben a helyzetben a víz miatt elégedetlenkedőket lázadóknak hívja, de most ő maga is lázadóvá lesz. Hiszen Isten parancsa az, hogy ne üssön a sziklára, ugyan kezébe kell fognia a botot, talán emlékeztetőül is arra, hogy hogyan szabadította meg Isten egyszer, kétszer, sokszor őket, de azt mondja, igazából szó szerint az van ideírva, hogy beszélj a sziklához. Nem azt mondja Isten, hogy csapj oda, a fordításunkban az van, hogy parancsolj, de még hülyebb lenne, ha csak annyi mondanánk, hogy beszélj, hogy szólj a sziklához. Lehet, hogy ugyanez a szikla, ami korábban kifogyni nem akaró vízzel látta el a népet és az állatokat. És a sziklából ezúttal is víz fakad. De Isten előveszi és szemére veti Mózesnek, hogy nem hit neki. Feltetnék a kérdést, hogy ráütni vagy a sziklára, vagy parancsolni a sziklának, beszélni hozzá, nem mindegy az. De most itt valami nagyon hiányzott, vagy valaki nagyon hiányzott. Hiányzott a Mirjám lelkülete, az a bizalom. Az a szorongással, aggodalmassággal teli, de mégis teljes szívű bizalom, amelyik Istenre hagyja, és tőle várja a szabadulást, annak a hogyanját. Hiányzott az engedelmesség lelkülete. Hit nélkül pedig nem lehet megörökölni az ígéret földjét. Mózesnek pedig az a büntetése, hogy nem mehet be oda. És ez azért nagyon fájdalmas, mert ő benne bíztunk most már csak egyedül. Hogy valaki lesz, aki kiállja a puszta hit próbáját. Mert a nép az már sokszorosan elbukott. A kémek, akik eljöttek, visszajöttek, többségük 10-12-ből azt mondták, ne menjünk oda. Többször lázadtak főemberek, papi méltóságok, Kórá és társai, mind elbuktak a hitben. De még eddig Mózesbe bízhattunk, de most úgy tűnik, ő is elbukik, és nem mehet be az ígéret földjére. Nem, mert most Isten azt szerette volna kérni Mózestől, hogy ő és a nép élje át, hogy csak áll és figyel, hogy érintés nélkül az Isten hogyan szabadítja meg őket, hogy éljék át ugyanazt, most egészen másként. Ez a hitben élésnek a nagy művészete. Nyitottnak lenni arra, hogy Isten megmutassa az ő hűségét, szentségét, dicsőségét az életünkben, megmutassa ugyanazt másként. Lehet, hogy úgy, hogy az a környezet, amiben olyan jó volt hinni, vagy olyan könnyű volt hinni, már nincs többé. Mózes azonban benne nem volt most meg ez a hit, és nem istenfélelemmel, nem szent alázattal kezelte a helyzetet, amikor azt mondta, hogy mi adjunk, azt akarjátok, hogy adjunk nektek inni. Nem úgy beszélt, mint aki szent földön áll. Most nem vette le a saruit. Most nem bízott úgy, ahogy kellett volna. Amikor az elmúlt évnek a veszteségeiről gondolunk, akkor nekünk is mindig az fáj a legjobban, amikor egy inspiráló példával kevesebb van közöttünk, kevesebb van előttünk. Hiányzik a helye közöttünk, és hiányzik az a hit, ami benne volt. És rájövünk, hogy ó, milyen sokat merítettünk mi ebből. És ilyenkor a puszta próbatétele az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, ahogyan eddig volt. Vagy pedig az, hogy tudunk hitben tovább lépni. Mert nem tudjuk visszahozni azt a világot, ami egy személyhez kötődik. Nem tudjuk visszahozni azt a világot, amelyben a hit egykor virágzott. Ami volt a 16. században, vagy az ébredési időkben, vagy a saját ifjúságunk nagy lelkesültségében. De végre itt az idő, hogy megtanuljuk azt, amire az inspiráló hithősök és hitbeli elődeink tanítanak minket, nevezetesen, hogy az igaz ember hitből él. Csak is abból. És persze leginkább akkor élheti át, hogy nincs egyedül, hogy micsoda közösségben jár. és hogy az a föld, ami alatta van, a szent. És legfőképpen azt, hogy a hit szerzőjével egy közösségben van. Mi is a magunk idejében, a magunk helyzetében megértjük ezt. Amikor a magunk reménytelen sivatagában hagyatkozunk Istenre, amikor látszólag nem maradt más, nem maradt több lehetőség, amire gondolhatnánk. Ebben a helyzetben Isten hitet kér tőlünk, pusztai hitet, Mirjámféle hitet. De ez nem volt meg, látjuk a népben. És nem volt meg Mózesben. Kellett hát jönni valakinek, aki kiállta a pusztai hitnek a próbáját. Kellett valaki, aki nem tekinted visszafelé, aki az Istenre bízta a hogyant és a végkifejletet, aki hűséggel elhordozta vissza és előre hatóan a mi hűtlenségünket, aki bejárta és megszentelte a mi magányosságunknak, fájdalmunknak, gyászunknak, lelki próbatételeinknek minden talpalatnyi szinterét. Aki megszentelte ezt, aki azt mondta, szent az a föld, amin jársz, és aki követésre hív, aki a hit szerzője és beteljesítője. Nekünk forrásokra van szükségünk, nincs mese. És valakire, aki beteljesíti a mi hitünket, aki célba juttatja a mi hitünket. A keresztény hagyományos írásmagyarázat szerint az a szikla, amire Mózes rácsapott, az Krisztust jelképezi előttünk, és tulajdonképpen az ő keserű engedetlenségének a haragja csattant ezen a sziklán, és élet származott belőle. Megbocsátás származott belőle, és megfordulás, megtérés származott belőle. Spurgeon a neves igehirdető azon is elgondolkodik, hogy mit jelent a második botütés. És egy szép allegorikus magyarázattal arról beszél, hogy ez az egyház üldöztetését jelenti. Amikor Jézus sorsában osztozunk, ahogyan a mi Isten elleni lázadásunk lesújtott Krisztusra, és abból áldás származott, úgy a világ Isten elleni lázadása lesújt ránk, de ebből is élet támad. Ezt ünnepeljük a reformáció alkalmával leginkább, ami őseinek az áldozatos hitét, amiből élünk. És ez a lesújtott bot hányszor váltotta ki a történelem során a hit és a szeretet válaszát. Amikor a halottak napjához közel, a hitvalló ősökre, a reformáció évszázadaira gondolunk, akkor megtehet a szívünk hálával, hogy mennyi pusztai álhatatosságnak köszönhetjük azt, hogy mi itt ülünk a templomban. Nem olyan régen kezembe került a halasi templom építésnek az egyik története, amit úgy gondolom, hogy Pataki Dezső írt le, és abban leírja, hogy az egyik nagy templomépítés alkalmával pestis járvány pusztított a városban, és haldokló emberek ajánlották föl, a csapásokkal sújtott emberek ajánlották föl utolsó vagyonkájukat, pénzüket a templom építésére, hogy ez a templom, ez itt állhasson, és ilyen legyen. Haldokló emberek áldozata az, az ő hit válaszuk, az ő szeretet válaszuk az, ami lehetővé teszi, hogy most mi itt lehetünk. A reformáció emlékünnepén arra érdemes emlékeztetni magunkat, hogy a hit útja a sohasem dianal menet, hanem az harc. És a hit közege az a puszta, ahol állandó veszteségek érnek, és semmi sem úgy van, ahogy régen volt. Semmi. De egyúttal azt az örömhírt is magába foglalja, hogy az a hely, ahol vagyunk, amit mi is gyakran pusztaságnak látunk, a hitetlenség tengere vesz minket körül, vagy sivataga, akármerre nézünk, de mégis az a jó hír kapcsolódik ehhez, hogy ez elég jó hely lehet ahhoz, hogy megteremjen rajta a hit. Hogy 2018 Magyarországa is elég jó hely ahhoz, hogy megteremjen ott a hit. Hogy Kiskóhalas elég jó hely ahhoz, a mi életünk elég jó hely ahhoz, hogy ott megteremjen a hit. Valaki, épp most hallottam, hogy tiszteletes asszony gyermekei Izraelbe utaztak, egy kirándulás keretében. Valaki elmondta azt, hogy gyalog végigjárt a Júda pusztáit és Galilea falvait, amik most már csak romok, nagyon pici alapterületű települések, viszonylag eldugott pontján a világnak, és hát annyit mondott, hogy bizonyos szempontból ez nem valami nagy szám. Hát igazából nagyon pici kis települések. De ezek a helyek azok, ahol Jézus leginkább, legintenzívebben járt, kelt, végezte a munkáját, ahol ébredt a hit. És mégis, ugye ezt azt mondhatjuk Galileára, az a vidékek vidéke, a judai pusztára, meg hogy a puszták pusztája. És mégis azt mondhatjuk, és úgy szoktuk hívni ezt, hogy Szentföld, Szentföld. Mert ott járt Jézus, lehetett vele találkozni, ma is lehet. Talán az emberek reakcióiból nem azt kapjuk, amit várjunk. Talán amikor hirdetjük az igét, akkor sokszor, mondjuk sok néhai iskolai közegben ez előfordul. Hát, nagyon kifejezéstelen arcok figyelnek vissza. Lehet, hogy valóban a hitetlenség végtelen pusztasága vesz minket körül. Lehet, hogy így van, biztosan így van. De nekünk most ezen kell végiggyalogolni. Ahol azonban mégis közel érezhetjük magunkhoz azokat, akik ezen az úton jártak. És ezt éljük át a reformációban is, ezt a közelséget. Közel érezhetjük magunkhoz azokat a hozzátartozóinkat is, akik a hit példáját hagyták ránk. Egészen közel. Leginkább csak így érezhetjük közel, hogyha mi is a hit útját választjuk. És leginkább ahhoz érezhetjük magunkat közel, aki az első botütést kapta, aki végigjárta, megszentelte a mi életünket, és akiről így szoktuk énekelni, velem vándorol utamon Jézus. Hogyha pedig ezt átéljük, akkor mondjuk a szent hely, és ünnepeljünk a puszta közepén, és énekeljük, ahogyan a Zsoltár teszi, körtáncban minden forrásaim benned vannak, Uram. Amen.